Kedves hallgatóink, a mai napon is folytatnánk azt a beszélgetést, amit a rendszerváltás kapcsán a 30. évforduló alkalmából próbálok sajátos szemszögemből felidézni. Azokat az emlékeket, amelyeket megpróbálok a mai hallgatókhoz kicsit közel hozni. A harmadik koalíciós partner a kereszténydemokrata néppárt volt, tehát az is szerette volna visszakapni a vagyonát, de az egyház földet, földtulajdonait nem kapta vissza, nem is kérte. Ingatlanait azonban, amelyeket megkapott, ezt azért juttatta számára az állam, mert a feladataihoz, a szociális és oktatási feladathoz ezek szükségesek voltak. De nem lehetett volna visszavásároltatni velük azt, aminek a működtetését elvárta tőlük az állam, azáltal, hogy visszaadta az ingatlant, és a továbbiakban az ott folyó tevékenység megszervezése már az egyház feladata volt. Ezt nem minősítették, tehát privatizációnak. Hiszen az állam azt a feladatot is átadta nekik, amire ezek az ingatlanok szolgáltak. Persze ez sem ment zavartalanul, hiszen az egyháztól korábban elvett ingatlanok nagy részét már más hasznosító kezébe adták, hát azokat valami egyébbel kellett kárpótolni, és hát ugye sok elégedetlenség adódott ebből. Én nagyon jól emlékszem még azokra a politikai kavarodásokra, ami például az egyházi iskolák körül volt, hiszen sikerült a kommunista időben erősen teret nyerni az ateizmusnak, és a világnézeti semlegességre hivatkozva az akkori ellenzékbe került pártok igyekeztek felhasználni az iskolák visszaadását kormányellenes hangulat szítására. Sokáig szerepült címlapokon például a Dabassári település iskola ügye, ahol meg kellett osztani az iskolát, az egyik része volt a államiskola, maradt a másik része pedig egyházi iskola lett. Minden eszközt az ellenzék megragadott arra, hogy az kormánypolitikáját támadja. Sokat mondták, hogy hát persze, mert ugye egyház vissza akarja szerezni a vagyonát, de ezt a Mindszentinek 40 éven át hazudott szavaival támasztották alá, azért hazudott szavaival, mert nem mondta soha. A történelemtudomány és többek között mi, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ahol tanítottam, kutatásokat végeztünk, és világosan tisztáztuk, hogy soha nem kérte vissza a hercegprímás a nagy birtokokat. Ő 1956-ban, hogyha a beszédének autentikus szövegét valaki megnézi, nem kérte vissza az egyházi vagyont, csak a tevékenységhez szükséges feltételek biztosítását kért. Tehát gyakorlatilag ez valósult meg a rendszerváltás után. Azt mondta, hogy a finanszírozást a nemzet jó érzésére utalja. Annyit kér, hogy el tudja látni a feladatokat. Hát szép dolog, hogy végelemében csak időt kell, kellő időt kell várni, hogy valami megvalósuljon. Mert tulajdonképpen gyakorlatilag ez van ma is. Ez él ma is. Egyházi iskolák is kapják az állami támogatást annak arányába, amilyen mértékben a funkciókat végzik, vagy akár a egyház egészségügyi intézményei is. A kisgazdákkal való tárgyalás azonban már sokkal nehezebb volt. El kellett magyarázni, hogy csak a gazdaság egészére egységesen lehet végrehajtani a kárpótlást, mert teljes reprivatizáció nem lehet, hiszen az országot terhelő adósság gyakorlatilag minden magyar vagyonra, mint fedezetre ráterhelődött. Mondhatjuk, hogy a állami vagyonok nettó értéke jóval kisebb volt, mint a névértéke, és hiába, hogy az agráriumban szövetkezeti tulajdonforma volt, ezeket is terhelte az államadósága. Mellesleg maguk a szövetkezetek mikroszinten is súlyosan eladósodottak voltak, mert én nem sokkal a kormányalakulás után egyik első dolgom volt, hogy az agrár főosztályunkat elővegyem, hogy így mondjam, és megbeszéljük a leendő agrárprogramot, és akkor megnéztük, hogy a bankszektorral és a pénzügyminisztériummal együtt, hogy a szövetkezetek melyik része az, amelyik adós vagy az állam, vagy a bankok felé. Hát bizony, az egy harmada körülbelül, egy másik harmada az csak úgy vegetált, és egy harmadot, ami jól menő, nagyon jól szervezett és nagyon jövedelmező szövetkezet volt. Ezt nem volt azért ilyen egyszerű elfogadtatni a kisgazdákkal. Meg kellett győzni a koalíciót arról, hogy itt is részleges kárpótást kell megvalósítani, Ezt azonban mindenképpen fel kellett vállalni a vezető pártnak, noha, mint említettem, a MDF eredetileg nem a földre privatizáció alapján állt. A koalíció azonban csak így volt fenntartható, tehát a TSZ-eket szétszették. Az MDF látta, hogy a szövetkezetek szétválási folyamata nem lesz egyszerű, és erősen megingatja majd az export szempontjából is oly nagy fontosságú magyar nagyüzemi gabonatermelést, mert legyünk őszinték, a magyar exportnak az öme gabona volt. A gabona is állat, de főleg gabona. Az is látható volt, hogy élen a kisgazdapárt vezetőivel olyan személyek fognak jogot formálni a korábbi földtulajdonokra, akik ma már városi polgári életet élnek, és nem is áll szándékukba visszatérni a földművel is, ez pedig a rendszerváltó pártok nagy része hangsúlyozta, hogy azért legyen a föld, aki megműveli, az MDF kifejezetten így fogalmazott. Az időközben polgársodott, más szakmába boldoguló városlakó, korábbi tulajdonosok a földjüket bérbe adták, persze azt mindenképpen kikötöttük, hogy mezőgazdaságilag hasznosítani kell. Na de hát akkor ezt az új tulajdonos csak bérbe adta valakinek, aki a helyszínen maradt, és földből élt meg, és számára ez egy jövedelem forrás lett, hát mondjam azt, hogy ugye nem véletlen, hogy ez megdrágítja a termelést, hiszen nyilván a vállalkozó mezőgazdász is szeretne rajta valamilyen haszonra szerteni, különösen a továbbiakban is neki kell biztosítania majd a működőképességet, és ez az eredeti tulajdonosnak fizetett járadékát, az csak egy költségtényező lesz. Aztán az is egy probléma volt, hogy most így sokak, akik így visszakapták, visszakérték a földjüket, hát most gondoljuk el, 40 év kommunizmus volt, hogyha már akkor 30-40 éves ember volt, hát milyen időskorú lett az, mire visszakapta a földjét. Sem fizikai erővel, sem kellő ismeretekkel az új tulajdonosok már nem rendelkeztek a modern mezőgazdasági termeléshez. És egyébként nincs az a gabonatermelés, amely kis parcellákon hatékony tud lenni. Lehet kis parcellákon másfajta tevékenységgel jövedelmezően gazdálkodni, de az végképp nem értettünk. Ez ilyen virágmagvak, vetemények, zöldségfélék termelése, vagy esetleg valami fajta gyümölcstermelés, de nem agrárium, amire az emberek korábban, nem az az agrárium, amirehez az emberek korábban hozzá voltak szokva, hogy fogom a lovamat és felszántom, és gabonát termelek rajta. A kisgazdák által azonban felbátorított paraszti rétegek egyre türelmetlenebbek lettek. Gondoljuk csak el, hogy mi mindent kellett az első év töredék évben, hogy amikor kormány hatalomra került megvalósítani, és hát bizony már az év végén, majd a következő év elején földfoglalási akciók kezdődtek, hogy mi lesz már ugye a földek visszaadásával. Ezért időközben egy sajátos jogi technikát kellett kidolgozni a kérdés megoldására. Erre szolgáltak a kárpótlási jegyek. Kedves hallgatóink, eljutottunk odáig, hogy a kormány 90-ben hát a legnagyobb feladatának az agrárium jövőjének rendezését és a politikai kárpótlási igények megoldását tartotta, ugyanis a rendszerváltás támogató erők között nagyon sok olyan politikai réteg is volt, aki a kommunizmus ideje alatt súlyos atrocitásokat szenvedett el, és ezért joggal tart bizonyos értelemben kárpótlásra igényt. Emellett volt még egy nagy tehertétel az országon, és ez a lakásfinanszírozás volt. Míg a politikai kárpótlás és az agráriumban a föld visszaadás kérdése alapvetően politikai kérdés volt, a lakáskérdés, hát az is bizonyos értelemben politikai kérdés, mert hiszen nagyon sokakat érintett, de hát ez legfőképpen annak a problémája volt, hogy a költségvetés nem bírta már a lakásfinanszírozás terheinek a viselését. Miért? Azért, mert a rendszerváltozás előtt létrehozott kétszintű bankrendszerben az OTP a továbbiakban mint üzleti bank működött, és mint egy üzleti bank megörökölte a szocializmustól kapott lakáshiteleket, amelyek azonban 3%-os fix kamattal voltak adva. Na most egy olyan légkörben, ahol infláció kialakul, a bank nem tud normálisan működni, ha a tényleges inflációt figyelembe vevő banki kamatok, sokkal magasabbak, mint a 3%. Mert akkor többet kell fizetni a betéteseknek, mint amennyit a hitelek után beszed, és akkor a bank veszteségesé válik. Tehát ahhoz, hogy egy bank ne legyen veszteséges, a megörökölt terheit, amit az állam kényszerített annak idején rá, vagy mint állami bank vállalt fel, ezt a kormánynak legalább olyan szinten kellett már a rendszerváltás előtt is kiegyenlíteni, hogy ne legyen ezek miatt, a hitelek miatt veszteséges a bank. A különbözetet tehát az üzleti kamat, vagyis a infláció által diktált kamat és a 3% között már az előző reformkommunista időkben a költségvetésnek a bank felé támogatnia kellett, tehát oda kellett adni. Na most ugye senkit ne vezessünk félre, tény és való, hogy ez a bank akkor még az OTP, állami bank volt, tehát azt mondhatjuk, hogy az állam egyik zsebiből a másikba tesz pénzt. Igen, de azért a működés mechanizmusánál tekintettel kellett lenni arra, hogy esetleg ez a bank majd privatizálva lesz, és akkor már bocsánat, akkor egy magánbankot fogunk állami költségvetési pénzből támogatni. Meg egyáltalán honnan vegyük addig is a, mert megint itt ilyen sorrendiségi kérdés van, mint ahogy a import-exportnál is láttuk, hogy hát először kell a importot finanszírozni, csak aztán lesz export. Itt is először kell a banknak odaadni, aztán az esetleg, ami a működési költségeinek levonása után marad, visszaadja a költségvetésnek, mint hasznot, mert állami tulajdon. Na de hát az első tételt honnan veszük hozzá? No, nézzük meg, hogy látott ehhez a feladathoz, ehhez a sok rétű és sok terhet jelentő feladathoz hozzá az Antal kormány. Hosszas koalíciós viták után 90 szeptemberében közreadta a kormány a középtávú elképzeléseit. Ezt úgy nevezték, hogy a Nemzeti Megújulás Programja ma is itt van a polcomon. Ebben így fogalmazott: a kormány a korábbi tulajdonok természetbeli visszaadását általában nem támogatja. A termőföld esetében az alkotmányjogi vizsgálások alapján lehet dönteni a tulajdoni állapotokat is félembe vévő tulajdoni rendezésről. Célja a polgárok földtulajdonára épülő gazdálkodás, valamint a magángazdák szövetségére épülő agrárgazdaság megteremtése. A földreform során mindenekelőtt a mezőgazdasági tevékenységgel és a földműveléssel foglalkozó falusi rétegeket kell földhöz juttatni. A kormány tulajdonok, gyárak, üzemekboltok természetbeli visszaadása, reprivatizása helyett kártalanítást ajánl. A kártalanítás csak részleges lehet. A felhalmozott nemzeti közterhek, külföldi adósság, belföldi adósság, torzgazdasági szerkezet miatt olyan értékpapír formájában kifejezett kártalanítást javasol a program, amely új tulajdon vásárlására fordítható. A privatizáció a megtakarítások mozgósításával, a hazai befektetések ösztönzésével, a belső túlkeresletet is mérsékelheti, így a kormány infláció ellenes politikájának is fontos eleme. Hát ha ezt a szöveget részletekre bontva értelmeznénk, ugye akkor azt már világosan elmagyaráztuk eddig, hogy miért lehet csak részleges. Azt is érthetjük, hogy a kormány, ahogy létrejött, attól a pillanattól kezdve a jogászok lázasan dolgoztak egy olyan konstrukción, ami egy értékpapírt jelentett, és azzal lehetett tulajdon szerezni. Azt azonban, itt most nem mondom el részletesen, azt tudom, hogy csak egy meghatározott mértékig, hogy így mondjam, annak a figyelembe vételével határozta meg az állam, hogy a vagyoni értékesítésből az adósságokat le kell vonni, tehát nem kaphatod vissza annak a könyv szerinti értékét, amit hatalmas adósság terhel az állam részéről, csak annak a csökkentett részét, csak egy bizonyos mértékű kárpótlásra, részleges kárpótlásra tarthatsz számot. Ha viszont egy ilyet kapsz, akkor ha valamit vásárolni akarsz rajta, akkor még mellé teszel saját megtakarítást is valószínűleg, mert nem biztos, hogy a kárpótlás során felajánlott javak megvásárlására maga a kárpótlási jegy elegendő lenne, és így fejtik ki az infláció ellenes politikáját ez az eszköz, mert ha mellé teszel még megtakarítást, az oda nem mész a fogyasztási cikkek piacára, tehát nem támasztasz olyan túlkeresletet, ami inflációt váltana ki. Hát ennek a jogi konstrukciónak a kidolgozása nagyon komoly viták tárgya volt. Tisztán emlékszem a 90-es, 91-es kormányülések tárgyalásaira, mert egyrészt Rabár Ferenc, amíg tárcavezető volt, minden ülésre magával vitt. Másrészt 91-ben, mikor már egyedül magam nevében miniszterként voltam jelen az őseken, akkor folytak éppen az abszolút részletes tárgyalása ennek a konstrukciónak. Annak idején az ülésen a kárpótlásról javaslatot előterjesztő államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a kárpótlási jegyek bevezetése egyrészt az agrárkárpótlás megvalósítására lesz alkalmas, másrészt pedig a pénzügyi szektorban is egy kicsit felzárkóztat bennünket a nyugathoz, mert fellendíti az értékpapírforgalmat, ez így is volt. 1990-ben megnyílt az értéktőzsde. Tudom, mert én voltam, aki a szalagot átvágtam. Tehát jó magam a pénzügyminisztérium nevében nyitottam meg. A korábbi kormányzat, még a reformkommunista kormányzat Járai Zsigmond pénzügyminiszter helyettes vezetésével kidolgozta az értékpapírtörvényt. Hát sajnos addigra Járai úr elhagyta a pénzügyminisztériumot, mint ahogy az apparátus egyharmada is erre utaltam, milyen nehézséget jelentett számunkra, hogy sok kiváló szakember inkább az üzleti életbe helyezkedett el, mert az új politikai erők működésétől kicsit tartott. Hogy a pénzéseknek nem kellett a szakértelm hiányától tartani, bocsánat, ez az önfényezésnek a helye, azért mondhatom, hogy szerencsére a vezetés azonban nem volt politikailag dilettáns, mert ilyen aggodalmak voltak korábban bizonyos körökben. Hát így Árai urat aztán később az Orbán kormány idején látjuk, viszont a felső vezetésben ő lesz többek között a Nemzeti Bank elnöke is. A kárpótlási törvényt végül is azonban csak 1991 nyár elejére fogadták el. De a kárpótlási törvénynek a földkárpótlás csak az egyik eleme volt, mert ahogy mondtam, a politikai kárpótlásra igényt tartóknak is voltak nem csak a mezőgazdaságban, hanem egyéb vagyontárgyaik elvesztését felhozó tulajdonosi rétegek is, akik erre igényt tartottak, és a meghurcolások miatti kárpótlások miatt is. Hát hiszen olyan életeket, hát nem akarom részletezni, ezt egy külön előadás tárgya lehetne, hogy a kommunizmus áldozatainak emléknapja nem olyan régében, február 25-én volt, és ezt nagyon nehéz dolog volt a társadalommal megértetni, hogy ezek ugyan nagyon sokat szenvedtek, és csak hát nagyon kevés az az eszköz, amiből őket ezért a szenvedésért kárpótlóni mód van, hiszen ezek a állami eszközök, amelyek rendelkezésre álltak, ezek ugye számtalan rétegnek az igényét kellett, hogy részlegesen legalább kielégítsék azokét is, akik kitől a tulajdonosi alapon vették el, és azokét is, akik a meghurcolások miatt szenvedtek. De ezek az emberek joggal várták el, hogy valamilyen módon könnyítse az anyagi oldalról tönkretett nehézé vált életüket az új kormány. Képzeljük csak el, hogy a kárpótlásra 1,8 millióan jelentkeztek, és erre kaptak kárpótlási jegyeket, amelyen részt vehettek az állami vagyonrészek megvásárlásában, vagy esetleg visszavásárolhatták lakásaikat, vagy szerény életjáratékra válthatták a jegyeiket, vagy pedig eladták valakinek az ilyen bemutatóra szóló értékpapírjaikat. De hát ugye világos, hogy ez a lakosság majdnem egy ötöde. Mindenki számára érthető, hogy a magyar lakosság ilyen nagy aránya nem rendelkezhetett elegendő eszközzel, mennyi nem volt az országban. A törvényeknek inkább jelképes értékük volt, ezzel együtt nagyon kellett ügyelni a kormánynak arra, hogy azért plusz pénz ne áramoljon ki a gazdaságba, mert az inflációt indított volna el, tehát az, hogy ezek a kárpótlási jegyek ne fogyasztási javak vásárlására szolgálnak. Hát a lakás az vagyontárgy, tehát vagyonvásárlására lehetett fordítani. És így, mivel az esetek döntő többségében, mert azért néha voltak bizonyos megoldások, technikai megoldások, de általában a kárpótlási jegyekkel vagyontárgyak álltak szembe, és így nem volt jelentős az inflációs hatások, tehát szomorú egy tény, hogy volt éppen elég más tényező az országban 90-92-ben. A vállalat, a bezárások, a munkanélküliség, a tömeges nyugdíjba vonulás, amelyek többletjövedelmek kiáramlásával jártak. Az ellenzék hangulatkeltési céllal gyakran felhozta az inflációs veszélyt. És így aztán még az elejénél a folyamatnak, a pénzügyi államtitkárnak nyilatkoznia kellett, hogy ne gerjesszék a közvéleményben a feszültségeket. térjünk vissza a kárpótlásra. Valóban nem okoztak inflációt a kárpótlási jegyek, tulajdonképpen a vagyon újraelosztásban játszottak szerepet. Ezt a folyamatot tanulmányok egész sora dolgozta fel az elmúlt 30 évben. A mezőgazdaságban voltak sajátosságok, amelyre most itt részletesen nem térünk ki. Például olyan, hogy itt a kárpótlásoknál csak az elsődlegesiekkel bírók jelentkezhettek földért, tehát aki a föld tőle elvett földért kapta a kárpótlási jegyet. Mert ugye másutt végül is az összevásárolt kárpótlási jegyekkel is lehetett az eszközökért, tehát az ipari létesítményekért jelentkezni, vagy kereskedelmi létesítményekért jelentkezni, de a mezőgazdaságnál ragaszkodtak ahhoz, hogy elsősorban az jelentkezhessen, aki az áldozata volt a föld tőle való elvételének. Kisgazdapártnak nagyon fontos volt ez a folyamat, ezen állt vagy bukott végül is a jobb-közép kormányzás. Annyit minden esetre, ahogy mondtam, el lehetett érni, hogy a vásárlóknak kötelezettséget kellett vállalniuk a mezőgazdasági hasznosításra, és hát ugye, ahogy mondtam, csak az elsődleges kárpótlási jegyekkel lehetett a licitálásokon részt venni, mert hát ez úgy történt, hogy ezeket a javakat licitálták. A kárpótlás mértékét, ahogy mondtam, felső határral korlátozták, egységesen 5 millió forintban limitálták. Ez komolyabb állami vagyonok megvásárlására nyilván nem volt elegendő, vagy jelentős sárpénzt kellett hozzátenni, vagy hitelből szerezni pénzt hozzá még, és másoktól is lehetett vásárolni kárpótlási jegyeket, mondom a földkárpótlástól eltekintve. Ez jó forrás jelentett a vállalkozóknak, hiszen az első körben kárpótlási jegyekhez jutók közül sokan adták el azokat. Adott esetben minél hamarabb hozzájussanak, hát öreg emberekről volt többnyire szó. Adott esetben névérték alatt is, hogy mit ér a kárpótlási jegy, az határozta meg, hogy a privatizációs szervezetek milyen javakat ajánlottak fel a kínálati oldalon. Ez nagyon érdekes kérdés, mert ahogy mindig az áraknál azon múlik, hogy egy árszint milyen, hogy mennyi kibocsátott pénzzel szemben mennyi áru kínálat áll. Itt az áru kínálatot a tulajdoni kínálat jelentette. Ha kevés volt, akkor a kárpótlási jegy iránt kicsi volt a kereslet a piacon, olcsón lehetett hozzájutni. Mint mindig, aki szegény, az a legszegényebb, hiszen aki rendelkezett befektetési céllal bíró pénze, jó járt, mert kivárhatta a megfelelő privatizációs kínálatot, aki azonban most akart megélni a kárpótlás által adott lehetőségből, az eladta annyira, mennyire éppen akkor vették. Mindent egybevetve társadalmi megítélés szempontjából, hát nem tekinthető sikeresnek a magyar kárpótlás, ugyanis sok ember volt elégedetlen vele, mert keveselte, amit kapott. És ugyanakkor azt látta, hogy egyesek meg milyen ügyesen meggazdagodtak ennek a révén. Persze minden piacgazdaság vagyoni differenciálódással jár, és azzal mindig együtt jár az elégedetlenség. Pedig hát azt kell mondanom, hogy a kárpótlás a magyar privatizáció fontos eleme volt. És az, amit az előbbiekben mondtam, hogy megindította az értékpapírforgalmat, nagyon sok embernek az agyát megmozgatta, és felébresztette benne a tőkés piaci gazdálkodás technikája iránt érdeklődést. Sokan nyertek is vele, én is nem egy olyan embert ismerek, aki ebben az időszakban ügyesen tőzsdézett és ügyesen vásárolt kárpótlási jegyeket, és azokkal meggazdagodott. A vagyonügynökség felkínált részvénytársaságokat, amelyeket időközben ez átalakította állami váltókból, és a tőzsdére vitt váltók részfényeiből is lehetett kárpótlási jegyeket tulajdon szerezni. Hát hosszú sorok álltak a brókercégek előtt ezekért a részvényekért, ez azt mutatja, hogy a magyar emberek megtanultak ilyen értelemben gazdálkodni, valami gyakorlatot szerezni a piacgazdaság e szegmensében. Vagyis az a szerep, amit várt az előterjesztő az értékpapíroktól, az a magyar pénzügyi fejlesztése volt, és ez meg is valósult ennek a révén. Nagyon nagy arányát jelentett a tőzsdén forgó állampapíroknak a kárpótlási jegyek forgalma. Az államhoz a privatizációból visszakerült értékpapírokat meg kellett semmisíteni. Valójában tehát a kárpótlási jegyek olyan pénzfunkciót láttak el, mint a bank által kibocsátott pénzek, vagyis az egyik kézből a másikba segítik eljuttatni a javakat, és a feladatok teljesítése után megszűnnek. Mint a körforgását befejező hitelpénz, amikor visszafizetik a hitelt, akkor tulajdonképpen a pénz megszűnik. Teremtődik, amikor hitelt nyújtunk, és megszűnik, amikor törlesztjük. Két esetben tett még egy forgást ez a speciális pénz. Például, ha a szövetkezetekhez került, a tőlük privatizáció céljára kihasított földek ellen értékeként, mert hát kellett olyan földeket az úgynevezett közös földekből is kisajátítani, amelyek elvileg a közösségnek a tulajdonát jelentették. Ott az még egyszer felhasználható volt más állami javakba történő beruházásra, tehát maga a szövetkezet használhatta fel ilyen célra. Így volt ez az önkormányzatokhoz került kárpótlási jegyekkel, és ott se semmisült meg, hanem az önkormányzattól elvett lakásokat, ami korábban önkormányzati tulajdon volt, a kárpótlási jegyekkel megvették a tulajdonosok, és egy kárpótlási jegyek kerültek az önkormányzatokhoz, egy nagyobb volumen, mert alkotmányosan nem lehetett elvonni a vagyont, ez az alkotmány jogi értelmezése szerint az önkormányzatnak, mint intézménynek a vagyona. Így ezen az önkormányzatok vásárolhattak állami vagyon, de hát nem is nagyon értettek ez, meg mit is tudtak érte vásárolni. Minden esetre ez elég nehézkesen alakult ki náluk a vagyongazdálkodás. A kárpótlás hosszú folyamat volt. Az első 1-2 évben csak az alapelvek kimunkálására került sor.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.